Tisztelt képviselőtársaim, lezárván a vitát, két nagyon rövid megjegyzést engedjenek meg. Egyik a nulla, illetve a hosszú távú kérdés, és a testületek kompetenciája. Szóval általában a lakosságnak van képviselőtestülete, és nem a képviselőtestületnek lakossága. Tehát ebből azt következik, hogy nyilvánvalóan minden képviselőtestület a maga döntési kompetenciájában hoz olyan döntéseket, amelyek hosszabb távra kihatnak, mint magának a képviselőtestületnek a megbízatása. Pont azért, mert a város élete az nem a képviselőtestület ciklusához, hanem a saját fejlődési ritmusához van kötve. Mi nekünk is voltak olyan meghatározottságaink, melyet a korábbi testületek döntöttek, hadd utaljak vissza például a középiskolák és a kórház vitájára mindjárt a mai ülésünk elején. Illetve lesznek nekünk is olyan döntéseink, mert függetlenül attól, hogy kimondjuk-e vagy sem a következő testületnek a szentenciát, azt majd akkor neki figyelembe kell venni. Csak a kötvény kibocsátásnál kimondhatjuk azt, hogy nullás vagy nem nullás költségvetést csináljon. Legfeljebb jó tanácsként megfogadhatja a következő képviselő testület, de az már nem jó tanács, hogy ennek a kötvény kibocsátásnak a visszafizetési ódiumáról viszont gondoskodnia kell. Tehát olyan forrásokat elő kell teremtenie, amelyekből nem csak az akkori működését és az által elhatározott fejlesztéseket finanszírozza, hanem a mi döntésünk következményeiért is helytáll. És én gondolom az akkor minket követő képviselők, remélem többen a jelenlévők közül, ki maga eldöntő, hogy ebben részt kíván-e venni a következő ciklusokban, majd nyilvánvalóan ők is lesznek olyan bölcsek, hogy megtalálják azokat a feltételrendszereket, amelyek ebből kialakítanak. Természetesen akkor, amikor majd döntünk következő ülésünkön, majd egy rendkívül testületi ülésen hadigra a kiértékelés a ajánlatoknak meg fog történni, akkor nyilván nekünk a kötvény kibocsátta, a kötvényt lejegyzők felé az adott a garanciás elemeket tudnunk kell vállalni, és ez kötelezni fogja a következő testületeket, hogy a kamattörlesztéseket és tőketörlesztéseket időben garantált módon tudni kell végrehajtani. Nyilván mi ebbe a kibocsátási tervünkbe megjelöltük azokat a forrásokat, amiket ma mi úgy látunk, hogy ez finanszírozásilag fedezi ezt a rendszert, és ebbe bizony mi magunknak kimondtuk. De ez a matematika alapját is képezi, hogy további forrásigényt a kötvény kibocsátással biztosított eszközök terhére a költségvetés nem tehet meg. Ez magyarul a nullás költségvetés fenntartásának a fokozatot követelményét jelenti. De azt is látni kell, hogy nyilván történhet az életben olyan szituáció, ne adj úristen a mi ciklusunkba, nagy valószínűséggel a 20 év alatt, ami alatt a kötvény lefut, a dolog természeténél fogva bekövetkezhet, amikor átmenetileg ez a helyzet megbillenvén gondoskodnia kell az akkori képviselőtestületnek erről a kérdésről. Az természetes, és minden eszközzel arra törekszünk kollégáimmal is, hogy képviselőtársaim, a város polgárai, a város pénzügyi helyzetéről a lehető legteljesebb és legrészletesebb áttekintéssel rendelkezzenek, hisz ez valamennyiünk közpénzének a felhasználásáról szól. Nullás cél. Nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy matematikailag majd azt lehetne mondani, hogy egy nullára állított költségvetést meg lehet csinálni a sarokszámok kapcsán. Csak hogy ennek mi az ára? Én ma úgy látom, ennek az intézmények felé elsősorban a működési költségvetés döntő hányad az oktatási, kommunális és egyéb szociális intézményeinkben használódik föl, egy olyan üzenetet közvetít, hogy ami ott van költségvetésed, bármi is történik a környező világban, és a környező világban most a jogi háttérváltozását értem, ami az intézmény kompetencián kívül van, a gazdasági környezet változását értem, és itt legegyszerűbb mondjuk az energiahordozók és közemi díjak változásának a köre, vagy olyan bevétel kiesés, amiről nem tehet, mondjuk egy cég viszmajor helyzete, hisz mondjuk egy agrárvidék vagyunk, egy jégeső vagy egy jégvihar az hozhat olyan helyzetet, hogy adóbevételek mozdulnak meg. Ha nem rendelkezünk tartalékkal, akkor neki igazából a lekötött költségvetéséből minden ilyen kockázati elemet tudnia kéne vállalnia. Erre mondtam, hogy lássuk meg az adóbevonásokat, lássuk benne mennyi időt, és ezt a nullát abban a pillanatban csak számológép kérdésen meg lehet oldani, de a gondolkodásunkban, ha úgy tetszik, a költségvetési gazdálkodásunk minden pillanatában az a törekvés van, még ha nincs is manifestálta a nulla beleírva ebbe a költségvetésbe, hogy ez 2008 végére egy valóban valódi nullát, tartalmazó költségvetés legyen. Most azért mondom, hogy valódi nullát, mert lehet csinálni úgy is nullát, hogy a kötelezettségeket átlapátoljuk ide-oda, amoda belső adósságokat csinálunk, és akkor már is a beszámoló olyan nulla, csak éppen a mögötte levő tartalmak nem ugyanezt követik. Tehát így mondom, a gentleman agreementet ebben a szempontból egy pillanatra sem téveszti egyikünk se szem elől. Harmadik képviselő úr, megmondom őszintén, önmagának válaszolt. És hogy amikor egyik oldalon azt mondjuk, hogy valóban lehet azon vitatkozni, pláne ilyen költségvetés kondíciók mellett, hogy az, amit teszünk, egyrészt a város polgárainak az örömére, hisz azért rengetegen vannak ezeken a rendezvényeken, piciktől az idősekig. Másrészt azoknak is egy picikét Horváth képviselő aggodalmára az idegenforgalom vonatkozásába. Egy olyan PR tevékenység folyik, mert a város jó hírnevét viszel, és örülök, hogy mondjuk Mohács kapcsán dagadta büszkesége arról, hogy Szentessel találkozott, de hát nem csak az kerül pénzbe, hanem az annak a rendezvénynek a megrendezése is. Maga a, így mondom, a propagandája nem került pénzbe, remélem olyan ember látta, aki vidékiként jól érezte magát, szentesiként meg büszke volt, és ez a legjobb propagandája egy városnak. Az a legjobb propagandája, ha az itt élők jól érzik magukat, otthon érzik magukat, illetve az idejövők pedig azt mondják másoknak is, meg a harmadik, hogy ide gyelemet, ide érdemes, és ekkor fog az idegenforgalom megmozdulni. Mit tudunk tenni a népesség csökkenésére? Hát úgy végigmosogtam magam, és elkezdtem számolni. A matematikából ez kijön. De azt is látjuk, hogy nem hosszú idő az az idő, amikor Magyarország a 10 milliót alulról fogja átlépni. Fölülről lefele jövet. Európa valamennyi országa, és most a Dél-Kelet-Balkánt nem sorolom ide, avval küzd, hogy öregszik Európa, és az elsősorban a kérdései ma már nem a gyermeknevelés kérdései körül összpontosulnak pénzügyileg, hanem a nyugdíj és szociális ellátórendszerek körül. Mert elszakad, fölborul az az egyensúly, ami a korosztályok egyensúlyából adódóan a dinamikus fejlődés jelenti. Szentes nem tud ebből kibújni. Nem tudunk olyan, legalábbis én nem tudok olyan ma használható megoldást, azért mosolyogtam jót, mert az unokám 6-7-es. Tehát valami lépés már ebbe az irányba családilag történt, és én kívánom, hogy mindenkinek ez a lépés történjék meg, és az öröm adassék meg hozzá, és sokszorozódjon meg az öröm, de félre a tréfával és félre a dolog elbagatelizásával. Ma én egyetlen egy utat látok. Egyetlen egy utat, amelyik nem holnap, de belátható időn belül a folyamatba segíthet, ez meg a biztos megélhetés kérdése. Tehát ez a város ma eljutott fejlettségében arra a szintre, amit városi infrastruktúra, városi élhető környezetben azt mondjuk, hogy egy város, amit tud nyújtani, azt összerakta. Időnként talán azt is mondják, hogy túlfejlett egy picikét bizonyos intézmény struktúrában. De a munkahelyek, a biztos megélhetést adó munkahelyek, azt szerintem az egyes számú kulcskérdés ebben az ügyben, és az egyes számú kulcskérdésben a városnak közvetlen, így mondom, lehetősége nincsen, közvetett lehetőségei vannak a vállalkozásfejlesztések kapcsán, és azok a munkatársaim, akik ebben foglalkoznak, minden nap ezt az erőfeszítést teszik meg, és majd későbbében jönnek olyan előterjesztések, amely például új munkahelyek létesítését, ehhez kapcsolódó önkormányzati döntéseket kívánnak képviselőtársaimtól megtenni. Kis lépések, nem látványos lépések. Ettől holnap nem lesz nagyobb a város lakossága, de talán lassabban csökken. És én ma ezt talán úgy érzem itt a Dél-Kelet-Alföldön és Magyarországon, de azt kell mondanom az Európai Unióban is. Ha nem is világra szólónak, de értékelhető eredménynek érzem. Tisztelt képviselőtársaim, akkor két döntési sorozat következik. Először a határozat formájában a szavazásra teszem Horváth István képviselő úr indítványait, és képviselőként ezt megtette, míg utána a rendeletmódosítást teszem szavazásra. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy egybe föltehetem-e Horváth István úr 4 javaslatot, vagy valamennyi javaslatról külön kívánnak szavazni. Kérdezem, aki elfogadja, hogy egybe történjék döntés Horváth István úr 4 javaslatával az igennel, aki részletekben valamennyiről külön-külön kíván szavazni, az nemmel szavazzó. Kérem, döntsenek. Tehát aki egybe az igennel, aki tételenként az nemmel. 18 igen, 3 tartózkodós, 2 ellenszavattal a képviselőtestület egyben dönt a 4 határozati javaslatról. Tehát a kamara anyagának 6-os sorszáma alatt kibocsátott, 6-os oldalán 4 francia bekezdés van a kötvénykibocsátás fő szórhalat. Erről a 4-ről van szó. Kérdezem, aki ezt támogatja igennel, aki ebben ellentétes álláspontot képvisel, nemmel szavazzon. Kérem, döntsenek. Hat igen, 17 tartózkodós, 0 ellenszavazattal az indítvány nem kapta meg a többséget. Ezek után bocsátom szavazásra a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Rendeletmódosítás minősített többséget 13 igen szavazót igényel. Kérem, aki a rendeletmódosítást támogatja, az igennel, aki ebben ellentétes álláspontra helyez ki, a nemmel szavazzon. Kérem, döntsenek. Tizenkettő igen és 10 tartozás mellett a képviselő testület. Egy szavazat hiányzik. Most kérem mindenki ellen... Kérem mindenki ellenőrizze. Kérem még egyszer a képernyőt újra. Tehát hiányzik szavazat. De akkor igennel vagy nem? Igennel. Akkor 13 igen és 10 tartózkodás, mert a képviselőtestület a költségvetési rendeletét módosította az előterjesztés szerint.